Szép napot mindenkinek, vendégem Boglacsik Tíme, a párkapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, akit köszöntök, szia!
Jó reggelt, vagy jó napot kívánok mindenkinek!
És hát nyilván nem arról van szó, hogy mindenkinek egy pohár vért, így 11 és dél között, de ez egy olyan téma, amiről azt hiszem, hogy muszáj beszélni, már csak azért is, mert nemrégiben múlt héten mi találkoztunk egy eseményen, ahol te voltál a meghívott vendég, és erről a témáról beszélgettetek. Egyébként a drogok árnyéka is be volt hozva, de hát azt gondolom, hogy az ilyen jellegű problémáknál valamiféle függőség, szerfogyasztás van.
Jellemző. Nagyon sok esetben. Igen.
De ezt gondolom nem csak feltétlenül drog.
Nem, illetve nagyon érdekes, hogy nem tisztáztuk egyébként akkor, hogy én honnan indulok ki, mint drogfogalom, vagy mi tartozik számomra bele a drogfogalmába. Ott egyébként inkább az illegális szerekről beszélgettünk, hogy mennyire jelennek meg, de hát azért a sokkal könnyebben hozzáférhető alkohol-gyógyszer kombó, a viselkedéses addikciók, tehát a szerencsejáték, a minden egyéb ilyen típusú viselkedés, játékgépfüggőség, tehát ezekről ugye nem beszéltünk ott időhiány, de hogy nyilván ez is egy szelete ennek az egész nagyon komplex problémának, de egy nagyon súlyos szelete, mert hogy igazából ez kiinduló pont is lehet, illetve majd biztosan beszélgetünk arról, hogy egyfajta feldolgozási vagy megküzdési stratégia is lehet ebben az egész bántalmazásban vagy emberkereskedelemben megtartó erő, visszafogó erő, megfélemlítő eszköz, tehát hogy ez egy nagyon komplex téma, azt gondolom.
Igen, lehet, hogy a legjobb, hogyha elkezdjük a fogalmakat tisztázni, jó? Tehát, hogy párkapcsolati erőszak mit jelent, emberkereskedelem mit jelent?
Igen, akkor most az edukatív része jön. Van egy jogszabályi megfogalmazása a kapcsolati erőszaknak, de igazából az a lényeg, hogyha valaki rendszeresen az embert bármilyen formában bántalmazza, legyen az lelki, szóbeli, fizikai, szexuális, gazdasági bántalmazás, hogyha az emberi méltóság megsértésére alkalmas cselekményeket tesz, akkor az kapcsolati erőszakot követel. És nagyon fontos, és itt fel is hívnám a hallgatók figyelmét, hogy ugye most már kapcsolati erőszakról beszélünk, de azért ezt ki tudjuk terjeszteni, és a kapcsolati erőszak egy széles fogalom, tehát nem csak a férfi és nő, vagy bármilyen párkapcsolatban élőkre vonatkoztatható, hanem korábban úgy fejeztük ki, hogy ez egy háztartásban élők, de még ezt is kibővítettük, hiszen mondjuk, hogyha valaki szakított a párjával, vagy elvált. Most már tudjuk egyébként azt is, hogy a szakítások utáni 2 év a legveszélyesebb, mert hogy olyankor szoktak a tragédiák történni, nagyon súlyos helyzetekben. Szóval, hogy nem csak a jelenleg együtt élő élettársak, gyermek, nagyszülők, kiterjedt családok esetében fordul elő, de ide számítjuk azokat az áldozatokat is, akiket a volt élettársuk vagy volt párjuk bántalmaz. Tehát ez a kapcsolati erőszak. Az emberkereskedelem már egy... Most már szerintem könnyebben megfogalmazható fogalom, annál is inkább, mert hogy egy csomó irányelv kijött ezzel kapcsolatban, meg hát nyilván jogszabály is van, de hogy átértelmezték az emberkereskedelem fogalmát is az elmúlt években. Az emberkereskedelem az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valakit kizsákmányolás céljából, tehát hogy szándékosan eladnak, toboroznak, szállítanak, szexuális vagy munkacélra felhasználnak, és az ott szerzett javakat elveszik tőlük, kényszerítik őket, hogy ilyen cselekményeket hajtsanak végre. És itt igazából meg kell, hogy valósuljon ugye 3 fontos dolog. Egyrészt az eszköz, tehát ugye ez a szállítás, toborzás, tehát az, hogy mi a célja ennek, tehát hogy szexuális célú kizsákmányolás, munkacélú kizsákmányolás, és hogy mit használnak ehhez fel, megfélemlítést, csalást,
félrevezetést,
uh-huh. Szóval, hogy ezek mind ehhez hozzátartoznak, és nagyon érdekes egyébként, mert hogy korábban egy csomó ügyre nem tudták ezt ráhúzni, mert nem valósult meg minden olyan eleme ennek az emberkereskedelem fogalomnak jogszabály szerint, amelyre rá lehetett volna húzni ezt a fogalmat. Viszont néhány évvel ezelőtt azt mondták, hogy vizsgáljuk meg azokat az eseményeket is, vagy cselekményeket, amelyek mondjuk kitartás, vagy prostitúció elősegítése, mert hogy lehet, hogy nem tudják feltétlenül bizonyítani, hogy átadás történt, vagy mondjuk pénzmozgás történt, de hogy a körülmények azt feltételezik, és el kellett kezdeni vizsgálni ezeket az eseteket, úgy, mint emberkereskedelem. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon jó irányban járunk ez ügyben.
Én ugye azzal kezdtem, hogy ezek itt vannak körülöttünk, tehát hogy ezek nem filmből vett, vagy könyvből vett részletek, hanem ez megtörténhet akár a szomszédunkban, hogy valaki kapcsolati erőszakban él, és közben egyébként úgy tűnik, amikor jár kell az utcán, hogy egy teljesen kiegyensúlyozott, normális élete van. Az emberkereskedelem az egy picit nekem is olyan távolabbi, miközben ez is egy jellemző dolog is tud lenni itt Magyarországon. Viszont sem a kapcsolati, tehát sem a bántalmazó kapcsolatban nem úgy megy be valaki, hogy így indul.
Persze.
Sem pedig, tehát hogy ezek ugye kialakulnak, és megvan a természetük ezeknek a helyzeteknek, meg egyik lépés jön a másik után, és ezt szeretném, hogyha átvennénk, akár mondjuk kezdve az emberkereskedemben, hogy hogyan is lehet ide eljutni, tehát milyen fajta félrevezetés, kihasználás követi egyik a másikat, mert hogy itt simán lehet, hogy egy kecsegtető munkaajánlatról van szó. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy feltehetően könnyebb ebbe belecsúszni, mint az ember gondolná.
Igen, és szerintem jól össze is foglaltad azt, hogy itt ennek azért van kimondatlan módszertana, hogyha lehet ezt így megfogalmazni egy bűncselekmény esetében, de hogy ami közös, az lehet, hogy mondjuk egy nagyon kecsegtető munkalehetőséggel állunk szemben, nagyon kiváló lehetőségnek látjuk, nagyon jó bérezést ígérnek, megfelelő munkakörülményeket, pontos fizetést, esetleg szállást, még talán étkezést is, és még a kiszállításunkat is megoldják, hogyha külföldi országról van szó. Ami szétválik, én azt gondolom, az mondjuk a munkacélú kizsákmányolás, és az a prostitúció vagy szexuális célú kizsákmányolásnak az ollója. Munkacélú esetében egyébként itthon Magyarországon azzal találkozunk, hogy jellemzően ház körüli csicskáztatás, rabszolgamunkára kényszerítik azokat, akik egyébként nem erre szerződtek, hogyha lehet ezt így mondani, hanem vagy tényleg jó munka lehetőséget láttak abban, aztán egy olban találják magukat, és 16 órát kell mondjuk naponta dolgozniuk, vagy minimális pénzért, jövedelemért, vagy még azért sem, hanem lehet, hogy mondjuk alkoholt meg cigarettát kapnak, és akkor meg valami ételt. És vannak azok, akik, és ez jellemzően egyébként Alföldön, tanyavilágban jellemző, ez az uzsorázás, azt gondolom, hogy ez talán mindenki számára azért egy ismert fogalom, de azt szerintem sokan nem tudják, hogy mennyire elterjedt ma Magyarországon. És igazából nem arra kell gondolni, hogy úton útfélen ott vannak a falvakban ezek az uzsorások, hanem hogy vannak egyébként társadalmilag akár megbecsült tagjai a társadalomnak olyan emberek, akik egyébként uzsoráznak. És akkor ennek az a következménye lehet, hogy van egy olyan természet az uzsorának, hogy hát azt nagyon nehezen, vagy nem nagyon tudják visszafizetni azok, akik ezt ugye felvették. És akkor ennek az a következménye, vagy az lehet a következménye, hogy azt mondja az uzsorás, hogy semmi gond, akkor nyire hozzám dolgozni, és dolgozd le. Viszont a következő lépése az pedig az, hogy ezt nem fogja tudni visszafizetni, mert hogy mindig valamiért még tartozásokat halmoz fel szerencsétlen áldozat, és akkor be kell vonni mondjuk a család többi tagját. Tehát oda viszik a nőket, hogy a gyerekeknek segítsenek, vagy a háztartási munkában. Hova tovább, és nyilván nehéz meg érzékeny téma ez, de hogy simán előfordul, hogy a kislányokat is feláldozzák, és azt mondják, hogy a kislányodért cserébe elengedjük a tartozásodat. Tehát, hogy ez egy ilyen...
Oh my God.
Ez egy ilyen nagyon, nagyon csúnya vége ennek a történetnek egyébként, amikor már a saját gyerekünket kell beáldozni azért, hogy az adósságunk az megszűnjön. És ugye vannak módszerek itt a munkacélú kizsákmányos vagy rabszolgamunka esetében, hogy hogyan tudják azt nyomatékosítani egyébként a környezettel is, hogy itt az uzsorásnak van igaza. Nyilván nem az egy pohár vérnek az esete kell, hogy itt most elhangozzék, de legsúlyosabb eset, amivel én találkoztam, az az volt, amikor egy apukát elvittek a családjától, de időközben megszületett a legújabb kisbaba, akihez hazalopakozott éjszaka az apuka, de ezt észrevették a fogvatartói. És hát ezt követően az utcán végighúzták a kocsi után az apukát, ezzel példát statuálva, hogy egyébként ki a főnök itt a településen. És szerencsés volt egyébként olyan értelemben az esetnek a kimenetele, hogy ebben az esetben az egész családot menekítettük annak idején, hiszen az egész család veszélyben volt. És ez is igazából az egyik rákfenéje ennek, és ezzel tartják sokban az emberkereskedelem áldozatait, legyen az munka célú vagy szexuális célú kizsákmányolás, hogy ott van a háttérben sokszor valamilyen családtag vagy család.
Akit félt, és aki miatt akit akkor félt. Inkább viselkedik, és megpróbál a keretekbe belehelyezkedni.
Így van.
De közben pedig úgy látom, nekem abszolút ez jut eszembe, hogy bármerre néz, nincs levegő, tehát nem tud sehonnan segítséget nyerni. Hogyan jut el olyan szervezetekhez, akik segíteni tudnak? Tehát még, illetve gondolom, hogy akik segíteni tudnak, azok monitorozzák, keresik ezeket a helyzeteket, főleg, hogyha jellemző, hogy ez hol fordul elő jobban.
Igen, de annyira még hadd térek vissza, hogy azért a szexuális célú kizsákmányoltak esetében, ugye azt mondtuk, hogy nem úgy indul a dolog, hogy ők áldozatok szeretnének lenni. De mégis hogy kerülnek ebbe bele? Egyrészt találkoztam olyan hölgyekkel Belgiumban, ott jártam kint piros lámpás negyedekben, akik egyébként önszántukból, tehát a saját elhatározásból mentek, aztán...
Hogy azt képzelték, hogy valameddig élnek a testükből, és azzal ők keresnek pénzt, csak azt képzelték, hogy ennek ők tudják a kereteit.
Igen, uh-huh. Igen, és egyébként erre valóban van lehetőség ugye ezekben a negyedekben. Uh-huh. Csak valahogy mindig bekerülnek azok a futtatók, akik aztán így felajánlják a segítségüket, hogy ott majd segítenek eligazodni ugye ezeknek a lányoknak, jellemzően lányoknak. Csak hát ennek is az a vége, hogy aztán egyre több mindent kérnek ezektől a lányoktól, több pénzt vesznek el, sokban tartják őket, nem engedik haza, követik őket bárhova mennek, vagy kísérik pontosabban, és milyen jól hangzik ez, nem, hogy ott biztonságban vannak, hiszen hogyha boltba is, vagy bárhol ki akarnak menni, kísérik őket, csak hát ez nyilván nem erről szól, hanem a kontrollról.
Elveszik az irataikat, vagy hogyan tudják megakadályozni, hogy elmenjenek? És hogyan tudják elvenni az iratokat? Tehát ki adja oda önszántából az iratait?
Hát ezek a lányok, simán.
De mire föl? Tehát mi a beeltetés?
Hát a beeltetés az például, hogy szállítják őket, és erről egyébként pont a múlt heti beszélgetésen is beszélgettünk, hogy korábban ugye milyen fapadosokkal szállították nyugatra ezeket a lányokat, de amióta felfigyelt az Interpol, meg a rendőrség, meg nem tudom kicsoda arra, hogy így szállítják ezeket a leendő áldozatokat, vagy áldozatokat, azóta jellemzően közúton, tehát autóval határok nincsenek gyakorlatilag, vagy hogyha vannak, akkor nyilván megtanítják velük, hogy mit kell mondani. De hogy ezek az utak hosszúak, jó alkalom arra, hogy egy kicsit bizalmasabb kapcsolat alakuljon ki a szállító, tehát a fuvarozó, illetve az áldozatok között. És ennek egyik állomása egyébként az, hogy nagy vonalon felajánlják, hogy megőrzik az iratokat, hogyha például egy közúti ellenőrzés van, akkor egyből oda tudják adni. És valószínűleg hinni szeretnének a lányok nekik, hogy egyébként egy tök jó helyre mennek, hogy most aztán kinyílik a világ számukra, és meg tudják teremteni a saját megélhetésüket, és ezáltal már ott van. De van, aki egész egyszerűen elveszi, tehát hogy nincsenek ilyen finomkodások, hogy akkor majd én megőrzöm neked, hanem egész egyszerűen elveszi. És megteheti, mert hogy amit el szerettem volna ezzel kapcsolatban még mondani, az az, hogy azok a lányok vagy hölgyek, akik kimennek, nagyon gyakran egyébként akár még kiskorúak is, és gyermekotthonban élnek, nevelőintézetben élnek, tehát olyan kiszolgáltatott helyzetben vannak, jellemzően érzelmileg kiszolgáltatott helyzetben, hogy nagyon könnyen a hatalmukba tudják keríteni azok a egyébként jóképű, jókiállású fiatal emberek, akik meglepik néha ajándékokkal ezeket a lányokat, egy kis bizsú, egy kis parfüm, egy kis bombon, virág, és szerelmet színlelve teljesen a tényleg az ujjuk köré tudják csavarni ezeket a lányokat.
Tehát egyszer életet hazudva. Így és van. Aztán egy évből az lesz, hogy, és közben pedig akár meg is tudhatnak róluk olyan dolgokat, amikkel aztán később sakba tarthatóak, és akkor itt már egyébként bejöhetnek a tudatmódosítók is, nem?
Abszolút.
Mint csali.
Abszolút, persze, igen. És akkor itt is
Hogy az egyik csavarodik a másikba.
Tehát, hogy itt ez egy végtelen Én azt szoktam mondani, hogy végtelen spirál, ami így húz le, és folyamatosan még rakódnak rá mindenféle problémák, tehát akár először a drog, utána azzal való fenyegetés, hogy szólok, hogy egyébként egy droghasználó vagy, vagy illegálisan tartózkodsz a külföldi országban, nincsen munkaengedélyed, hogy itt legyél, hogy a gyerekekkel, az ott itthon maradt gyerekekkel vagy családdal fenyegetik őket, tehát hogy egyre rakódnak ezek a problémák, és ezek azok, amik visszahúzzák, hogy visszatartják az áldozatot attól, hogy felvállalják a problémát. De én azt gondolom, hogy a legtöbb áldozatnál eljön az a pont, amikor azt mondja, hogy valahogy ki kell innen törnie.
Próbálom ezt most úgy megfogalmazni, hogy semmilyen módon ne legyen félreérthető, kérlek, hogy majd segíts ebbe, csak ugye azt mondtam, hogy sokszor képzeljük azt, hogy ez egy film, vagy ez egy könyv, vagy ez tehát valami tőlünk nagyon távol eső történet, és abból, amit te elmondtál, ebben benne van az is, hogy ez egy bizony, tehát hogy a periférián élő, valamilyen módon periférián élő réteget veszélyeztethet, tehát akár a szegénység, akár a tudatlanság, észszegénység, a kapcsolat nélküliség, a gyökértelenség, a nem tudom, tehát hogy ez mindenképpen kitett, ez a réteg, de minek után ezt a Loverboy-t említetted, ugye, amit hívják ezeket, igen, az igen. Önmagukat felkínáló, jóképű
lovagok,
igen. Én azt képzelem, hogy ez valamilyen módon, tehát hogy ez nincs így behatárolva, hogy csak innen tudnak választani. Tehát az a fajta kizsákmányolás és lehetősége, az én azt gondolom, hogy még tehetősebb rétegnél is előfordulhat fiatal lányoknál, akik egyébként rendezett körülmények, valamilyen módon rendezett vagy kontrollált körülmények között élnek, de mondjuk egy szórakozó helyen meg lehet vele ismerkedni, lehet kezdeni egy ilyen kapcsolatot. Ezt most csak azért mondom, megint csak, hogy közelebb hozzam, tehát hogy kezdjünk el figyelni.
Uh-huh. Igen, ez is előfordulhat, viszont azt gondolom, hogy az viszont összefügg a családi helyzettel, tehát lehet magányos, és lehet elhanyagolt valaki egy középosztálybeli családban is.
De ez nem kérdés, tehát meg lehet ahhoz, az, hogy nem figyelnek arra, igen, hogy ő hol tölti a napét.
Igen, tehát ahhoz, hogy beszívható, bevonható legyen, ahhoz azt gondolom, hogy olyan a család által való nem figyelésre uh-huh. van szükség, uh-huh. ami ugye azt megakadályozza, hogy legyen egy belépési pont, ami egyfajta bizalomhiány a család, vagy a gyerek részéről. Nem, tehát nem tartom elképzelhetetlennek nyilván, mert hogy ez valóban, de hogyha csak arra gondolunk, hogy mennyi ilyen szerelmes csalás van mostanában. Nem tudom, engem is hány özvegy katona, meg nem tudom ki bejelöl a közösségi médiában, és sajnos azon, hogy még mindig tehát hogy akár értelmiségi felnőtt emberek is bedőlnek annak, hogy egyébként pénzt utalnak, hogy egyébként olyan képeket küldenek magukról, amelyek aztán felhasználhatók zsarolásukra. Tehát, hogy amikor valaki megérintődik, és rátapintanak arra, mondjuk hát úgy, hogy gyengéje az érzem, így van, az hát ez el tudja, mondjuk úgy, hogy el tudja csavarni a fejünket, és ezt magamra is értem egyébként, tehát hogy simán lehet, hogy még egyszer, nem tudom, én is bele tudok keveredni egy ilyen helyzetbe, bár azt gondolom, hogy eléggé edzett vagyok ebben, de hogy...
Azért, mert megvan ennek a pszichológiája, tehát igen. Megvan annak az érzelmi hatása, hogy valaki iránt érdeklődni kezdenek, és én biztos vagyok benne, hogyha erre egy kicsit áttérünk, hogy itt letapogatják valamilyen módon, akár a megosztásokból letapogatják azt az érzelmi helyzetet, amiben van az illető, és egy kedves üzenet, és nem tudom, ez kiszakít. A virtuális világ ugye általában jó erre, hogy kiszakít a valóságodból, és valami egészen újat mutat, ami átmenetileg vagy hosszan, de elérhetőnek tűnik.
Meg hát mit csinálunk ezeken a közösségi oldalakon? Kitárulkozunk egy csomószor.
Igen.
Egy csomó olyan...
Indulatok, szép érzelmek, minden, boldogság, igen, megosztása.
Sebezhetővé is válunk egyébként. Ezt nem győzöm egyébként hangsúlyozni, akár egyébként a kisgyerekek esetében is. Tehát nyilván abból nagyon kevés van, ez a klasszikus, az autóba berántják a kisgyereket és ilyesmi, de hogy gondoljunk már abba bele, hogy amikor megosztunk kisgyerekekről, vagy kislány kamaszokról fotókat, hogy mennyire, mennyire kitetté válik, mennyire kiszolgáltatottá válik egyébként az a gyerek is, akinek egyébként látszik, hogy melyik iskolába jár, látszik, hogy hány éves, hogy egyébként megosztanak olyan történeteket, ugye nagyon viccesnek ítél történeteket a szülők, amelyben egyébként valami, hát mondjuk úgy, hogy zsarolási alap van, hogy mennyire viccesnek gondolták azt a beszólást, vagy azt a történetet, ami a gyerekkel történt, ami a gyereknek egyébként egyáltalán nem vicces, és akár kellemetlen is lehet, de hogy ezek mind olyan információk, amiket összegyűjtve már egy alap lehet arra, hogy visszaéljenek mondjuk a kisgyerekekkel.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Boglacsik Tímea, párkapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértővel. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.